Folytatódik az aréna, a stúdióban Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Hallgatóink a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kulcsár Krisztián kedden délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Beszéljünk még annyiban a pjongcsangi olimpiáról, hogy összességében önnek milyen személyes feladatai, teendői voltak ott, és miket tapasztalt mobelnökként, illetve delegációvezetőként?
Szeretem a teljes őszintességet, tehát lehet, hogy a fogalmazás az nem a legszerencsésebb, de mégis a főtitkárunk jellemezte úgy, hogy pávázni. Tehát, ami,
ez a fő feladat?
Igen, de mindjárt azért mondom azért bővebben, csak ezzel egy kicsit úgy elhelyezem a dolgot. Én nem gondolom azt, hogy egy főtitkárnak és egy elnöknek, akiknek egyébként a szerep egy olimpián nagyon elválik a csapatuktól. Tehát mindenhol van egy delegációvezető, ez formálisan nyilván az elnök, mint aki az adott Nemzeti Olimpiai Bizottságot vezeti, de maga az olimpiai csapat, a csapatvezetővel együtt az olimpiai faluban van a versenyzőkkel, és végzi a dolgát. Tehát amit én akarok ezzel kapcsolatban mondani, az, hogy az operatív munkából nekem semmilyen részt nem kell, nem is szabad kivennem. Tehát, hogyha ha az a helyzet előáll, hogy egy Nemzeti Olimpiai Bizottság elnöke ott elkezd az operatív dolgokkal bibelődni, az egy katasztrófa közeli helyzet. Akadhat ilyen. Tehát akadhat egy kommunikációs probléma, én nem mondom
azt. De ez válsághelyzetre igaz.
Lehet, így van. Tehát ilyenek, lehet egy doppingű, tehát ilyenek előfordulhatnak, de ez nem jellemző. Egy ilyen helyzetben az én feladatom, egy ilyen, az, hogy ott legyek, az, hogy nyilvánvalóan ott legyek a magyar csapat mellett, és nyilván segítsem őket bármiben, mert azért bejárásom van, odaérek, ha van valamiben tudok segíteni, akkor sokszor csak én tudok segíteni, akkor azt megteszem. De az, ami erről szól, az tulajdonképpen politizálás. Itt ez az egyike azoknak a ritka fórumoknak. Évente van egy olyan közgyűlés, ahol a Nemzeti Olimpiai Bizottságok találkoznak, vannak nemzetközi olimpiai bizottsági sessionök, ahol azért alapvetően a nemzetközi olimpiai bizottsági tagok találkoznak, de maga a nyári téli olimpia és az ifjúsági olimpiák azok a fórumok, ahol egy ilyen általános együttlét kapcsán rengeteg dolog kerül megbeszélésre, leegyeztetésre, és zajlik az a fajta nemzetközi élet, ami azért ezt alapvetően mozgásban tartja. Ezek konkrét munkamegbeszélések, az előbb említettem, hogy amikor Tomás Bachal beszéltünk, ez nyilvánvalóan egy felkészülés igénylő hosszabb megbeszélés volt, de jelenti azokat a más olimpiai bizottságokat, akikkel együtt dolgozunk, akikkel szakmai programokat alakítunk ki, ez jelenti azt, hogy az egyes szervező bizottságokkal ugye folyamatosan itt európai olimpiai játékokat szervezik a Tokiói olimpiát most már, ezekkel egyeztetünk, hogy legyenek a magyarok, hova menjünk. Tehát itt folyik egy ilyen fajta már inkább szakmai munka, de az én feladatom az jellemzően egy ilyen a protokolláris és mondjuk a nemzetközi kapcsolat építés vagy tartás szintjét jelenti.
Milyennek ítélte meg a szervezés színvonalát és egyáltalán az olimpia légkörét? Annyit láttunk gyakorlatilag a televízióban, hogy nagyon hideg van, ugye több versenyt halasztani is kellett a rendkívüli hideg miatt, és hogy ilyen technikai fennakadások viszont egyébként nem nagyon voltak.
Én azt hiszem, hogy ez a fajta időjárás talán egy téli olimpiánál nem meglepő. Két nagy helyszín volt, a jeges sportág azok nagyságrendileg egy 40 percnyi távolságra voltak a havas számoktól. Időjárással nem nagyon foglalkozom, meg más se, tehát én azt hiszem, hogy ezen talán már túl vagyunk, aki fázik öltözön föl, ezt kezeltük. Voltak valóban az időjárás miatt némi kellemetlenség, de ez is abszolút vele járója, és amit én láttam, az is inkább jellemzően a köd, és nem a hideg miatt általában, és ott is csak azért, mert hátam, hogy legközelebb jobb lesz, és akkor a tévé közvetítés jobb lesz. Tehát ez nem volt egyáltalán dráma.
Jó színvonalú volt ez az olimpia?
És nagyon jó színvonalú, igen, tehát ide akartam elérni, hogy én, bár az első téli olimpián volt, de sok olimpián jártam, itt a koreaiak ezt nagyon jól megszervezték. Az, amit még kérdez, ez ugye a hangulat erre vonatkozik. alapvetően egy általános megjegyzés, egy térolimpia kisebb, családiasabb, hangulatosabb, egy kicsit más a szellemisége is talán, ha megengedő, hogy általánosítsak. Téli-nyári sportágak mentalitása között, akkor ez egy picit talán egy ilyen ember közelibb hangulatú esemény. Kettő dolog határozta meg alapvetően, ahogy én láttam a hangulatot, vagy ahogy én éreztem úgy, hogy egyébként az elejétől végig ott voltam. Az egyik az már az olimpia előtti döntések eredményeként, ugye volt egy NOB ülés az olimpia előtt, ahol az egyik fő téma az Orosz Olimpiai Bizottság státusza felfüggesztésével kapcsolatos kérdések voltak. Az ezzel kapcsolatos döntésen azt mondom, hogy nagyjából mindenki ismeri, az orosz versenyzők ott voltak, de nem orosz zászló alatt, aminek az oka az a fő, hogy az Orosz Olimpiai Bizottság formálisan föl van függesztve. Ez különböző indulatokat vált ki, valaki nagyon egyetért, valaki nagyon nem ért egyet, valaki azt mondja, hogy ebben nagy politikai, tehát nem sport szempontok is benne vannak, valaki ezzel meg nem ért egyet, tehát itt nyilvánvalóan ez megosztja az embereken.
Rányomta egyébként a hangulatvezetőm a bélyegét?
Egy kicsit rányomta, igen. Én azt gondolom, hogy rá. Ugye a világ változatos, a sportágok változatosak, hogy mondjak egy példát, bizonyos sportágban nyilván ez, ahol a dopping kérdése tehát maga a sportág, ahol dopping érzékenyebb, és az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzők érintettebbek voltak, azok talán inkább üdvözölték, ami történt, míg mondjuk jégkorongban, ahol kevésbé, és egyébként is sújtotta a versenyt az, hogy az NHL játékosok nem voltak ott, és egyébként az orosz hoki csapat egy nagyon szeretett, közkedvelt, már az egyik talán legkarizmatikusabb vagy szeretett csapatot, ők még nehezen élték meg, tehát a mezőnyről beszélek. Tehát ez általánosítani, én azt hiszem, hogy rányomja. Nem néz ki jól az, hogy egy orosz versenyző nincs melegítve. Ez ugye a része volt, ezek kicsit elvették tőlük.
És mennyire emlegették mondjuk akár a lelátókon, vagy akár önök sportvezetők azt, hogy Szocsiban tömeges csalások voltak, rendszer szinten csalások voltak?
Ennek az eltagadása, ennek az élének az elvétele, ennek a, hogy mondjam, bagaterizálása föl sem merül. Még az oroszokra is erősebb. Tehát ez megtörtént, ez nem egy Orosz Olimpiai Bizottsági ügy volt, ez egy orosz sportvezetésű, állami sportvezetési ügy volt. Ennek a felelőse az akkori orosz sportminiszter már nincs az orosz sportban. Tehát én azt hiszem, hogy ott elkezdődött egy nagyon-nagyon határozott tisztulás. Én most ezt nem tudom leellenőrizni, de történetesen a személyes kapcsolata miatt nagyon közel állok, mint az orosz sportminiszter, ez aki egy volt párbajtőr vívó barátom, illetve az Orosz Olimpiai Bizottság elnök, aki egy volt kardvívó barátom.
Tegyük hozzá, hogy Vitalij Mutko volt sportminiszter, most miniszterelnök helyettes, tehát politikusként nem bukott meg.
Azt, hogy mi számít bukásnak, meg mi nem, én ezt a kremlinisztikával foglalkozókkal majd lehetne hoztam, én ezt nem tudom. De én azt hiszem, hogy az nem egy sikertörténet, ahogy ő ebből kiszállt, és élete végéig kitiltották minden olimpiai rendezvényről. Na, a lényeg, hogy az oroszok, én azt hiszem, hogy a rájuk kiszabott penziumot teljesítették, megcsinálták. Most a napokban fog dönteni a NOB, hogy mikor változtatja meg ezt a felfüggesztést. De csak azt akarom mondani, hogy ez az egyik, ami nem jó irányba némileg rányomta, de nem volt ennek azért drámai negatív hatása. A másik oldalról, mert ezt azért szeretném elmondani, hogy az, hogy a két Korea együtt indult, az meg egy egészen kivételesen önfelett hangulatot okozott. Tehát én azt hiszem, hogyha valakinek a fejében kérdőjelek vannak az egész olimpiai mozgalommal kapcsolatban, vagy kritikus, mert lehet kritizálni, mert ne hallgassuk el a problémákat, igen, vannak korrupciós ügyek, vannak egyébként is dopingügyek, a sajtó joggal van tele azzal, hogy milyen elvárásai vannak, vagy másmilyen botrányai vannak a NOB-nak. Én azt látom, hogy egyfelől ezek ellen harcol, de a másik oldalról, hogy én azt látom, és ezt kell látni, hogy nincs még egy olyan erő, legalábbis én most itt hirtelen nem tudok, ami ezt a, én ezt már nem tudom, csodának hívom, vagy nagyon-nagyon nem vártnak, el tudja érni, hogy ez megtörténjen, és ott ez a két csapat egy zászló alatt, egy koreai félszigeten mutató zászló alatt United Korea névvel. Tehát én azt hiszem, hogy ha semmi mást a sporttal vagy az olimpizmusban nem érünk el csak ezt, akkor már elértünk valamit.
Semmiféle feszültség nem volt érezhető, azon túl, hogy azért az amerikai, illetve az észak-koreai diplomáciai nyilatkozatok nyilván nem csengtek egybe, és a két ország szembenállása még így is hangsúlyos.
Én nem olvastam, tehát nem mentem bele, és semmit nem érdekel. Tehát én azt gondolom, hogy végtelenül kultúrát volt, nagyon hiteles és nagyon őszinte volt a Korea együtt dobbanás, vagy együtt pulzálás. Volt olyan, és ez téma volt az ottani sajtóban, de ez nem a koreaiakra vonatkozott, hanem inkább az oroszokra, hogy versenyzők néhányszor impertinensen viselkedtek, de ez meg ugye ki van 3500 ember, most ilyen előfordul.
Egyébként összességében a NOB az önhöz eljutott visszajelzések, információk alapján mennyire értékelte sikeresnek a pjongcsangi olimpiát?
Hát a NOB azon sikeresnek értékelte. Én nem tudom, hogy történtett volna olyan, hogy ők ne sikeresnek értékelik, tehát ez a fajta gyári hivatalos optimizmus biztos benne lett volna, de az adatok, azok a statisztikák, a számok, versenyzők száma, a nézők, akik követik, tévénézők, tehát minden olyan adat azt mutatja, hogy ez egy nagyon sikeres olimpia volt.
Nem volt hiányérzetük? Akár mondjuk a helyszíni nézettség miatt? Voltak olyan versenyszámok, ahol viszonylag kevés volt a néző a helyszínen?
Volt, igen, tehát ugye vannak számok, amik az úgynevezett ilyen high demand kategóriába tartoznak, amikre részben drágább a jegy, részben nem lehet sima akkreditációval bejutni, ezeknek ugye néhánynak megvonták, vagy visszamondták ezt a fajta minősítést, ez nyilván ennek köszönhető. Én azt lehet, hogy ebben ez jobban föl erre, hogy mondjam, kihegyezettebb lettem volna, hogyha nem lettem volna éppen két éve a Rio olimpián, ahol szintén 70-80%-ig megtöltött stadionokat láttam. Szóval ilyen van. Én ezt nem volt ilyen értelemben, tehát nem Kongó nézőterekről beszélhetünk.
Tartható egyébként az olimpia presztízse összességében a pjongcsangi olimpia után, hogy azért ez mégiscsak egy szórakoztatóipari prémium termékké nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben, vagy mondhatjuk azt, hogy szinte már hagyományosan is az volt, csak a világ és a média változásával egyre inkább fokozódott ez a hatás.
Én ebben optimista vagyok. Az én véleményem az, hogy igen, hogy erre van igény, van nézettség, van érdeklődés, és hogyha most detektálom az egyik legnagyobb félelmét, problémáját, kihívását a nemzetközi olimpiai mozgalomnak, és én ezt úgy detektálom mondjuk, hogy a rendező ország, akkor erre meg azt mondom, hogy lám-lám, tehát biztos van válság, biztos vannak kérdőjelek, kételyek a különböző országok gondolkodásában, de mégis a 2026-os téli olimpiára jelenleg jelentkezőként ott van Sion, város, ugye Svájc, Grác március közepén dönt arról, hogy pályázik-e, ott van Stockholm, aki nagyon elkötelezett abban, hogy pályázon, ott van Calgary, aki úgy néz ki, hogy pályázni fog, Salt Lake City pályázni szeretné, és ha nem fog pályázni, akkor annak csak az oka, hogy 2028-ban ugye visszamegy Los Angelesbe az olimpia, és emiatt az talán nem biztos, hogy szerencsés, és van egy hatodik is Sapporo. Tehát most ott állunk, ezután az olimpia után, hogy jelenleg 2026-ra 6 olyan, ezek még nem candidate city-k, hanem mondjuk erős érdeklődést mutató városok, akikkel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság már komolyan tárgyal. Tehát én nem látom azt, hogy ez a olimpiai mozgalom ezt haldokolna.
Egyébként mennyire lehet itt fontos majd a NOB-nak, hogy legalább ezen az olimpián, a 20-as éveknek ezen az olimpiáján jobban megvalósuljon az Agenda 2020 program, mert végül is a többi olimpiát világvárosok, sőt, a legnagyobb világvárosok rendezik majd 2020-ban a nyárit Tokió, 2022-ben a télit Peking, 24-ben a nyárit Párizs, illetve 28-ban szinte a nyárit Los Angeles, tehát 26 lehet az egyetlen olyan olimpia, amelyet egy kisebb város kap meg.
Én azt hiszem, hogy nem tud nem fontos lenni. Hát mégis csak a jelenlegi elnök szellemi terméke, ez a Thomas Bach hagyatéka, a tűzzel, vassal fog azon egyébként nagyon helyesen dolgozni, hogy ebből a 20-20-ból minél több valósuljon meg. Én azt hiszem, hogy ez nem tud úgy megvalósulni, ahogy ő ezt szeretné. Ennek elemei tudnak megvalósulni. Ezen nyilvánvalóan dolgozik, és annak elemek, amik megvalósulnak, valamik meg nagyon nehezen valósulnak meg. Hogy egyetlen egy konkrét példát mondjak, akkor fog eldőlni majd az, hogy például egy konkrét dolgot csak, hogy említsek, ami az, hogy ugye megengedi az Agenda 2020, hogy viszonylag nagy távolságra legyenek helyszínek egymástól, és hogyha ez a távolság mondjuk 500 kilométer, akkor én azt a kérdést teszem föl most önnek, hogyha ön, mint NOP-tag választhat két jelölt között, ahol az egyiknél ugye az egyik szám döntője 500 kilométer van a másik szám döntőjétől, akkor van azt fogja választani, hogy aztán még 15 kilométerre van, és pont át tud érni.
Nyilván az utóbbit,
tehát az Agenda 2020 megengedi, hogy valaki így pályázzon, de nem biztos, hogy ez az Agenda 2020, még akkor sem valaki ilyen feltételekkel pályázik, az itt, hogy mondjam, virágba tud majd szökkelni, és megvalósul. Tehát ez egy ennél összetettebb kérdés, de viszont van rengeteg olyan elem, ami viszont meg tud, és meg is fog, és talán részben már meg is valósult.
Beszéljünk a magyar sportéletről. Ugye az elmúlt években az soha nem lehetett kritika, hogy nem érkezik elegendő pénz a magyar sportba. Mennyire kell a magyar sportnak, akár a Magyar Olimpiai Bizottságnak is igazolnia ennek a pénznek, ennek a pénzköltésnek a létjogosultságát? Eredményekkel, az utánpótlás bázis fejlesztésével, egyéb szakmai sikerekkel?
Ugye hát a kérdés, ahogy föltette, akkor erre úgy válaszol, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak ez most jelenleg nem feladata.
Közvetve sem?
Tehát feladata is, meg nem is, és közvetve is, meg nem is közvetve. Tehát ez azt jelenti, hogy ma mi partnerei vagyunk az állami sportirányításnak abban, hogy véleményezzük a kormányzattól jövő források felhasználását. Én azt hiszem, hogy nincs nálam elkötelezettebb ember, vagy nehéz nálam olyat találni, aki melegebb szívvel üdvözölni az, hogy a sport Magyarországon egy stratégiai ágazat. Én azt hiszem, hogy ezzel együtt, amin fontos, nagyon fontos gondolkozni, és mindig érdemes ugye azt nézni, hogy tudunk előre menni, és hogy tudjuk azt elérni, hogy valami jobban működjön, mert ne legyünk szemforgatók, igenis érnek miket kudarcok, vannak sporták, ahol nagy eredményeket várunk magunktól, és azok nem jönnek. Hát igenis fontosnak tartom azt, hogy egy olyan visszamérés tudjon kialakulni, egy olyan, egyébként minden területén a források felhasználásának, nem csak a szövetségek általános támogatása, hanem akár a kiemelt edzői pénzek, vagy a Gerevics alapítványi, tehát a sportoknak jutatott források vonatkozásában, amik ténylegesen oda vezetnek, hogy motiválják a szövetségeket. Sokszor én azt látom, hogy, és most nagyon örülök, hogy egy pozitív példa van mögöttünk, hogy amellett, hogy ilyen pozitív példák vannak, tehát a források maximálisan is jól hasznosulnak, és most nem akarok példákat mondani, pedig mondhatnék, de vannak szövetségek, ahol ez kevésbé van így. Tehát magyarán itt egy esetlegesség van a rendszerben, amit el kell, ami egyszerűen elkerülhető, tehát nem kéne, hogy probléma legyen. Szerintem erre egy pici nagyobb odafigyeléssel ezt tovább lehet javítani.
Nagyjából egy hónappal ezelőtt Vékási Bálint, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára itt az arénában arról beszélt, hogy a stratégia alkotásban és egészében a magyar sport stratégiájában a MOB-nak ismét nagyobb szerepet kellene kapnia, illetve az egész magyar sportéletben fontos lenne, hogy közelítsünk a brit modell felé, amelyben nagyon keményen számon kérik az egyes sportágak olimpiai sikerességét, és az anyagiakra, a jövőbeni forrásokra is meghatározó súlya lenne az olimpiai szereplésnek. Mikor jöhet el ez az idő, és hogyan lehetne ezt bevezetni?
Itt kettő dologról kell beszélni. Tehát amikor a brit modellről beszélünk, akkor egyfelől ugye általában ez szokott elhangozni, hogy az elvárások, amiket egyébként mindig a szövetség részéről kerülnek megküldésre, és aztán nyilván elfogadásra a britek, hogy ez egy kormányszerv részéről. Ők azt érzik, hogy mit ígértél, mit szállította, és ennek aztán megvan a következmény. Tetszik, nem tetszik, ez van.
Mégpedig nagyon szigorúan.
Én azt mondom, máson nem tud működni, hiszen különben ha nincsenek következmények, akkor mindenki, aki gyerekneveléssel foglalkozik, aztán már az is tudja, hogy akkor megáll a tudomány. De ennek van egy másik oldala is. És én azt hiszem, hogy ez legalább olyan fontos, és az a következő. Tehát ugye itt nem arról van szó, hogy arra azt kéne elérni, hogy tudunk egy szövetséget büntetni, vagy hogy tudunk, én nem is tudom, számon kérni, és aztán tehát a negatív oldalról kéne ezt megközelíteni, hanem arról, hogy mit tud az állam, vagy az adott olimpiai bizottság annak érdekében tenni, hogy már a hasznosulás jól működjön. És a britek, amiben egy nagyot alkottak, az, hogy meg tudták találni azt a modellt, ahol az önkéntesség, ahol a civilség, mert ez nem veszhet ki a sportból, ez mégis egy megfelelő mégis összeegyeztethető azzal, hogy az, aki a pénzt adja, és ez adófizetői pénzekről beszélünk ott is, az egy szakmai kontroll gyakorol az adott szövetség működésen. Ez egy nagyon, nagyon fontos, ugyanakkor nagyon érzékeny kérdés, ami egyébként a példák alapján, és én ezt azon az alapon állítom, hogy talán a briteknél hogy mondjam, érzékenyebb a civilség, önállóság, autonómia tekintetében kevésben Európában. Tehát ha ők meg tudták ezt találni, ezt az értelmes átmenetet, vagy összeegyeztethetőséget, akkor ez nekünk sem lehet nehéz.
Kellenek a teljesítményigazgatók sportági szakszövetségenként? Vagy segíthetnek ebben?
Természetesen. Én amikor most ezt teljesítményigazgatónak hívjuk, vagy másnak, én ebben semmi rossz, tehát ez egy elnevezés. Volt ez mindig ám, tehát ez nem egy új dolog, csak lehet, hogy az elmúlt 20 évben elfelejtettük őket. A magyar sportban a terminus technicus erre a performance direktorra, vagy teljesítményigazgatóra, az a szakfelügyelő volt. Mit jelentett? Volt egy ember, a szövetség, vagy kettő, függ, hogy mekkora a szövetség, akinek az volt a dolga, hogy szépen ellátogatott az egyesületekhez, mert ugye a munka nem a szövetségekben zajlik, hanem az egyesületekben. Oda sétált a füzetével, megnézte, hogy oké, ebben az egyesületben ennyi edző van, aki központi pénzt kap. Hol vannak? Van-e szerződés? Hány gyerekük van? Hol vannak azok a gyerekek? Ezek nem valami nagy tudományt kell itt elképzelni, hanem arról, hogy egy értelmes, folyamatos monitoring meg tudjon valósulni ott, ahol most éppen nincsen, mert természetesen, ahogy az előbb mondtam, ez azért nyilvánvalóan sok helyen működik.
Ez a néhány hét még a téli olimpiáról is, annak a megünnepléséről szól, de aztán gondolom, hogy most már egyértelműen ráfordulnak a tokiói nyári olimpiai játékokra, hiszen a magyar sportban hagyományosan a nyári olimpiának kiemelt szerepe van. Lesz-e bármiféle érdemi változás, amelyet bevezethetnek a következő időszakban? Akár a felkészülésben, akár bármi egyéb rendszerben.
Kettő dolgot mondanék. Az egyik az nem feltétlenül érdemi, és de mégis talán valami, amire jobban odafigyelünk. Ugye mi a Japán Olimpiai Bizottsággal már együtt dolgozunk azon, hogy az esetleges környezeti változásokból adódó kellemetlenségeket ki tudjuk kerülni. Tehát ott van már most a létező együttműködés. Ez a szövetségek egyébként a saját szintjükön kezelik, tehát mi nem szólunk abba belül, hogy szakmailag ezt mennyire tartják jónak, vagy hogy gondolják, vagy és ebbe győzködjük őket. Tehát már most van egy együttműködés, amiben abban segítjük őket, hogy már most az aklimatizáció el tudjon kezdődni. A másik változás, ez meg inkább egyfajta talán kodifikációja annak, hogy néz ki egy olimpiai utazás. Egy érdekes dolog, ha már ezt kérdezi, akkor én ezt fontosan tudom elmondani. Itt sok kérdőjel merül föl az emberekbe teljes joga, sőt nem csak a közüleménybe, itt a Magyar Olimpiai Bizottság tagságába, a bizottságok, akár az elnökség szintjén is. Tehát az egyik tanulsága annak a, ennek, a, ennek az első olimpiának, amin mi a főtitkár úrral ugye már ketten mentünk végig, hogy, hogy igenis el kell készülni egy olyan, hát a franciák helyedésárnak mondják egyfajta, mondjuk nem tudom, SMS, ami, ami egy olimpiai kiutaztatáshoz kapcsolódik, ami egyébként már azzal kezdődik, hogy ki az, aki kvótát kap, az, kit utaztatunk ki, de benne van az, hogy hogy utazunk, hány, milyen utazási feltételekkel, milyennek a szállás lehetőség, ki kap akkreditációt, hogy lehet arról az olimpiáról lejönni. Több olyan anomália volt korábbi olimpiákon, de most annélkül, hogy konkrétumokat mondanék, itt is néha elkerekedett a szemünk, amiket én azt gondolom, hogy érdemes kezelni.
Hogyha több évtizedes távlatban nézzük, mekkora változásra számít akár mondjuk az olimpiai sportágakban? Lehetnek-e mondjuk földcsuszamlásszerű változások? Gondolok itt akár arra, hogy esetleg mondjuk az e-sport is megjelenik az olimpián.
Semmifajta földcsuszamlás jellegű változásra nem számítok. Változások lehetnek. A lozánni körökben azt szokták mondani, hogy nehéz bekerülni, de ha már az olimpia programjára, de ha valahogy az ember bekerül, akkor nehéz kikerülni. Most anélkül, hogy megint csak hogy konkrét sportákat említenék, azért jó néhány sportág megy keresztül, most már hosszú évek vagy néhányan évtizedek óta veszőfutáson, és ajvé mégis ott vannak még az olimpia programján, és én ezzel csak illusztrálni akarom, hogy sok minden jellemző a nemzetközi olimpiai mozgalomra, de az, hogy földcsuszamlásszerű változásokat hoznának meg egyik napra a másikra, az nagyon nem. Az e-sport az egy téma, nem mondanám forró témának, tehát azért nem kell azt gondolni, hogy ott ez a bárban kávék mellett ez állandóan előjön, de valóban...
De egy elterjedtebb.
De valóban, ugye ez egy olyan világjelenség, ami mellett nem szabad elmenni. Én azt gondolom személyesen erről, hogy először az én gondolkozásomat nagyba fogja befolyásolni azt, hogy a Nobelről mit gondol. Én ezt nem szégyellem, ugye megvallani, tehát a lét határozza meg a tudatot alapon. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ha van egy jelenség mellettünk, akkor igenis érdemes bevonni, vagy befogadónak lenni, és aztán miután már a magunké, vagy kicsit a kontrollunk alatt tartjuk, akkor irányítani, mint hogyha esetleg rajtunk kívül egy paralel pályán mozog.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm.
Kulcsár Krisztiánt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották. A műsor elkészítésében Dzsubák Tamás, Fekete Szalóki Zoltán és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Az arénát egyébként megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján és a www.infostart.hu oldalon keresztül is. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.